Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Végig gondolom minden tettedet, elmélkedem dolgodon. Te vagy az Isten, aki csodákat tettél, megismertetted erődet a népekkel. Amen. Szent Háromság ünnepe utáni 22. vasárnapunkon énekeljük a bulletinunkon található 347. dicséretünket, mind a 6 verszakát. Az első így kezdődik: Szólj, Uram, mert várok, várom szent szabad, várom, hogy jelensd meg én nekem magad. A 347. dicséretet énekeljük.
Első vasárnapján, amikor minden szent ünnepe lenne, akarunk emlékezni elsősorban azokra a szeretteinkre, akikről az elmúlt esztendőben vettünk búcsút, de egy új kis lapot kiosztott itt mindenkinek abban a hiszemben, hogy mindenkinek van olyan halottja, vagy inkább így mondanám, hogy máshol élő szeretteinkre gondolunk, tehát vannak olyanok, akik átmentek már a szoros kapun, és rájuk akarunk elsősorban emlékezni. Aztán szeretném azt is megemlíteni, hogy az elmúlt esztendőben nehéz élményeken mentünk keresztül menekülő embertársaink futottak át Európa olyan részét is, és folyamatosan érkeznek hozzánk azok a szörnyű megrendítő hírek, hogy akik hajóval próbálnak átjutni Európába, azok nagyon gyakran balesetet szenvednek, ugye az elmúlt héten is voltak ilyen tragédiák. Rájuk is akarunk gondolni, és még egy esemény volt a múlt esztendőben, ami közelebbről is érintett minket, ez pedig az, hogy itt Magyarországon keresztül próbáltak egy zsúfolt teherautóban menekülteket Ausztriába, Sempészmérnökségnek fordultak. És Alakovács Attila vetette fel, ő a Demokratikus Koalíció külügyi csoportjának a vezetője, és ő vetette fel, hogy ezekért az embertársainkért, testvéreinkért sehol nem mondtak imádságot, nem volt értünk valamilyen gyász, Isten tisztelet, és arra kértem, hogy jöjjön el ide közén, beszéljen nekünk egy kicsit erről a szörnyű történetről, és próbáljuk meg pótolni, ha lehet valamennyire ezzel az Isten tisztelettel a rájuk való emlékezést. Azt sajnáljuk, hogy mások, akiknek tetszett ez az ötlet, nem vesznek igazán részt ebben, de hát én azt gondolom, hogy igen nagy méltóság ez a gyülekezet, és az ügyhez is méltó, hogy mi emlékezzünk itt. Úgyhogy Attila, kérlek, hogy gyere most is beszélj akkor néhány szó. Erről szóval esemény.
Egyszerűen azért, mert ezt minket emberi. Az, hogy tulajdonképpen ezeket az tulajdonképpen katonák is kapjuk, amire föl kéne hívni néhány nevet. Tulajdonképpen ezeket az embereknek a nevét írtam rá, hogyha egyszerűen nem tudnám őket. Én magamnak rokonának érzem őket tulajdonképpen. Azzal együtt, hogy tudom, hogy ide menekülve nagyon sok probléma előtt állnak, és nincs nagyon sok probléma előtt áll. Ezeket a kultúrákat össze csiszolni nem olyan egyszerű. De ez nem a ma feladata, ez a holnap feladata, ez megoldható. Azzal együtt, hogy nagyon sok kudarcot látunk, a ma feladata viszont az, hogy megvédjük őket. Köszönöm, hogy meghallgattad.
Ilyenkor ugye nincs szokott nyújtani, és hát 71 éves van, hadd kérjek ezt segítséget, hogyha valaki segítene nekem, hogy küldjük meg ezeket a mécseseket, és helyezzük el valahol. Azt is lehet mondani, hogy jöjjön vissza oda a Mózes székébe arra az asztalra, elhelyezzük a 71 mécsest. Vezetnéne Attila az akciót közben, mi a többieknek is szólítunk. És hát akkor menjünk tovább, azt kérdezzem, hogy van-e valaki még említeni való kérdése?
Thank you.
világ színek múltétel, majd a születésnek és a kérdés. Közben a gyerekeket elbocsátjuk, hogyha nincs valaki a karakterünk a szükségben. Tehát a gyerekeknek külön van egy kis foglalkozás.
Akkor ilyen teszel, mit teszel?
Meg a millen.
No.
Jó,
jó. Amint babáknak nem. Sárny még, kimegy a póniért és millányért. Ez a fiatal ember nem akar esetleg a többet
Éva az, aki kéri, vagy az édesanyja. Mind a két nevet szeretném mondani.
Tina kéri. Tina kéri, így van. És Éva az édesanyja, január 29.
Férjem, én János élek, ilyen márva, mint te.
Igen. Akkor említeném családból, akkor kérjük, hogy ő emelje ki a kosárból, majd a mécses, amit meggyújtunk. Katona Mihályra emlékszünk, aki januárban búcsúztattunk el, Kálai Katalina Páli, nem tudom, van egy valaki. Kálai Katalina feleség és Katona Mihály a férj. Aztán Haladárral és családtagjaikkal gondolom, hogy Haladár édesanyjára, Magdolnára, akit szintén januárban engedtünk haza az örökkévaló mennyén. Atyához, Bolman Eszterbe gondolunk gyermekeivel, Kulka Jánossal és Janinával, akivel ma reggel beszéltem, hogy nem tudnak itt lenni, de szeretettel gondolnak ide, és hát az ő barátaik közül vannak itt, akikkel keresztül küldjük a gyülekezet szeretettel, és tiszteletét és együttérzését. Aztán Jánosra emlékeztünk már, Ibikével, Ermelyekkel, családnak együtt, és ugyanígy Évára, Idával együtt. Aztán idősebb járókat, Sándor néra gondolunk, lányával, Vigó Sándor né járókat, Amival, és ha itt az ő nevénél tartjuk, akkor még egy szomorúság kapcsolódik. Végó Sándorra, Vigára is emlékezünk, de akit szintén ebben az esztendőben veszítettünk el. Füzesi Károlyra gondolunk, és gondolunk Ádámmal és a családdal, Mátikával együtt, Fekete Gabriellával, Máté anyósára, akit szintén áprilisban engedtünk az úrhoz. Bagatos Pálra gondoljuk, akik rendőrölődtek a gyönyörökényben. Közben láttam Haladárt megérkezni, nem tudom, hova jutél le. Azikát igen, édesanyjára gondoltunk már éppen az előtt, hogy megérkeztél. Kérdezem, hogy a Bagatos családra hogyan gondolhatunk, ha mondd az két szót. De utána beszélni velük, az örkényiekkel. Kicsit hangosabban. Testvére ígérte, hogy eljön, nincs itt ugye, Bagatos Pálra esetleg nem talál. De aztán gondolunk Barkóczi Adolfra, nem tudom, hogy van itt hozzátartozója, Tüdős Józsefné, Tündi és Barbara van itt följegyezve ő mellettük. Aztán gondoltuk Gáborra, Mátuzsi és a család kérésére, és gondoltuk Péterkére, Andával és a nagymamával, Dórival, más családtagokra is. Gondolunk Kelemenné és Sándor Eszterre, akinek a testvére Sipa Vincéné említette, hogy ha tud eljönni, de ha nem jött, akkor így gondolunk rá. Augusztusban vettünk búcsút Gyűlis Tamás édesanyjától, Hátvás Battalányától. Tamás itt van, hiszen biztos valahol, igen, akkor kérjük, hogy te legyél a kosárból, a mécsest is. Kérjük, hogy Rácz Úrné, Rohanov Ilona, a férje Varga Ászlóval, és telefonon beszéltem, mondta, hogy a lány ki tudja hozni eljön, de valószínűleg nem sikerült. És akkor oda hátra vigyük a kosarat, mert most Dekon Lajosra, családja képviselő van, igen, Ági, és a párja, akartok-e valamit mondani? És a felsége Anna, aki Izraelben, a nagyobb is lányánál családban, most már is valamit, ugye? Mazertov, szeretettel üdvözöljük a családot. Aztán meg is kaptam a kis lapocskát itt Horváth Ferencről. Szeretnénk emlékezni Annival, a feleségének és a kedves családban együtt, akit szeptemberben bocsátottunk útjára a Rajongyári szigetről. És ugyancsak szeptemberben búcsúztunk Deák Jánostól, kérjük egy idát. Velünk felesége Éva, szeretettel gondolunk a családra és kiállban is a igazgatását. Néhány olyan személyre gondolunk, akiknek a temetése különleges volt az elmúlt évben, több mint 70 évvel ezelőtt veszett nyoma Julika édesanyjának és testvérének, édesanyjának, Goldinak és a testvérének, Mirjamnak. Kettőjük otlató követ helyeztünk el Rákóczi úton az otthonunk előtt, gondoljuk rájuk szeretettel. Lindenmamámat, Frany Adolfnét itt helyeztük el a templomban, és ide csak Lautenba Gábort, az ő unokáját, áhozott innen az élők közül szintén, több mint 70 esztendővel ezelőtt. Aztán Schneider Ilonka, nem tudom, hogy van-e vagy valaki az ő családjukból, az ő anyósát búcsúztattuk október 16-án. És az elmúlt napokban vettünk végső búcsút Római Gábortól is, felesége Marica, a testvérei Gábor és a többiek nem csak szeretettel emlékeznek. Aztán azt gondolom, hogy nyújthatnánk egy Gyertyán Bönc Árpád emlékére, akinek most 6-án lesz a temetése. Áldja meg az Úr az ő emlékét is, sokat tett valamennyiünkért. És akkor mondja, igen, azért már kérdezik, igen, az Egyiptomból érkezik Boroszki utasaira. Lányi Gábor és Magdi szeretett szüleikre gondolnak, Máriára, Imrére, Györgyre és Zsuzsannára. Van van itt egy kis lap, amin az van, hogy anyámmal mágiával gondolunk, de ki lesz szemszörül, így kitöltve a kis papír valaki.
Én voltam rá.
Te voltál, igen, akkor kérdezett a gondolatunk már Várdai Péter, nagyszüleire és szüleire, és Anke szüleire gondol Berkle és Jánosra. Tamás már említette Hárfás Gáborra és Kolarics Mérjön ne felejtsd, és aki szintén itt van nálunk, őre is gondol. Családjával együtt. Zsuzsannával gondolunk apára, anyára, Zsuzsi mamára, papára és minden elhúnyt családtagra. Hálával gondolunk Kati édesanyjára, ez Istvánra, igen, édesapjára Istvánra is. Gizi nénire, akinek holnap után lesz a temetése. Évával gondolunk Kalas Sándor fátyú kivadal, ifjabb Kalas Sándorné és Stefano, nem tudom a vezeték nevét kiolvasni. Igen?
Forkóni.
Stefánóval, Fátyol Mihályné, Fátyol Mihály Lakatos mennyiért. Azok, akik együtt gondolnak szeretőkre. Hankával, Miskával, Lakatos mennyiért a papára, Zsuzsi mamára, Misi papára, Kivadalra, Évire, Bufóra, Julita, Zolira. Gondolunk Idával, Zsuzsi mamára, Misi papára, Kivadalra, Mennyiért papára. Bordával is jár, Péterrel és a nagyszülőkre, Vasitkával, szüleivel, szüleivel, férjével is kisfiára. Szeretettel és könyörgéssel, áldáskéréssel Zsuzsi mamára, Józsi apára, Rózsikára, Margitkára, Románára, Mimire, Bandikára, nagyszülőre, Irikére, Jánosra. Nagyszüleink, barátaink, hősök és áldozatok, mártírok, áldatlanok, lelkészek, jóra tanítók, nem tudom, ki kérte ezt az imádságot. Díjat kérte kis szüleinkre. Igen, Vicas nénivel, szüleire, öcsére, Andrásra, gondolunk Judittal, szüleire, Magdára és Endrére, barátaira, Piruskára, Józsefre és Évára. Szeretettel gondolunk Érkel Endrére, Nóra, édesapjára és nem tudom, Jokkel Endrére, Nóra édesapjára, Dr. Simoncsics Pálra, Péter édesapjára, Ferenci Sár, Nóra, Vermogára és Ferenc Árpádra. Köszönjük, hogy neked nézhetünk őt is. Hongóti Imréné, Miklós Péter, Tóth Péváné, őrájuk is gondolom, nem tudom, ki kérte az
imád.
Klárival, Eszterre, Tiborra, Lárira és édesapjára, Idénnál, szüleire, férjére, Vilire, Dezsőre, barátaira, Károlyra, Miklósra, Olgára, Emire és kisfiára, Zoltánra, Szőkéné, Olgival, Tamás fiára, Tilalára, édesanyjára, Máriára, Vármamájára, Istvára, édesapjára és mindenki, aki valaha a barátunknak és mindenki szerette. Hallgassuk meg Isten szent igényét, mielőtt imádkozzunk és ezt megfordulunk.
Szent igényét Pál apostolnak a Filippibeliekhez írott első levelének a harmadik fejezetéből olvassuk, így szól hozzánk az ige. Hálát adok az én Istenemnek mindent írólatok való emlékezésemben. Mindenkor, mindenén könyörgésemben, mindenitekért nagy örömmel könyörögvén, mivel hogy részt vettetek az evangélium ügyében, az első naptól fogva mindez ideig. Meglévén győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig. Amint hogy méltó, hogy én ilyen értelemben legyek mindenitek felől, azért mert én szívemben hordanak titeket, mint akik mind az én fogságomban, mind az én evangéliumnak oltalmazásában és megbizonyításában mindjárt részes társaim vagyok, a nékem adott kegyelemben. Mert bizonságom az Isten, mely igen vágyakozom mindnyájatok utána Krisztus Jézus szerelmében. És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban-jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben, hogy megítélhessétek, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára. Teljesebb lévén az igazságnak gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus teremt, az Isten dicsőségére és magasztalására.
Amen. Mindenhatalmas örökkévaló Isten, halandó emberek állnak ma előtted, akiket orvol, hívtál elő, csodálatos a te életre keltő szavad, és mi neked hiszünk, igazmondó, hatalmas Isten, aki újra megelevenítheted a kort, igaz, amit szent igényed mond. Tudom, hogy ezért megváltunk, él és utoljára a koron felett megáll. És hiszünk, hogy eljön a pillanat, amikor letörölsz minden könnyet a szemünkről, amikor a föld, a hádész, a tenger kiadja a halottakat is. Halál nem lesz többé, sovákunk erre a pillanatra, de hálás szívvel köszönjük ezt a csodálatos választást, amelyel valamennyinknek itt ezen a Földön életet, lehetőséget, hosszabb, rövidebb időt adtál. Köszönjük ezt a különleges helyzetet, ezt a különleges bizalmat, hitet, amelyel te irántunk voltál is, vagy hordozol minket, segíts, hogy bölcs szívvel, háladással tudjunk élni, nem szüntelenül zúgolódva és félelmek között, és most gyászunkban is úgy hallgass meg bennünket, Urunk, mint akiknek van reménységünk benned, ennek a reménységünk, ha te vagy, amit hiszünk, akkor szereteted végtelen, és akkor a halál, az elmúlás, az élet egyik formájából, az élet másik formájából való átmenet, és ezt nem azért akarjuk hinni, mert félünk az elmúlásról, hiszen azon a ponton túl nincs fájdalom, gond és egyebek, hanem hinni akarunk, Urunk, neked, hogy nem a halál az Isten, nem az értelmetlen elmúlásban kell valamilyen fajta értelmet, elképzelést felfedeznünk, hanem te, aki élők is voltak. Ura, bírája, megváltó Istene vagy, benned akarunk hinni, és a te kezedbe akarjuk letenni az életünket. Urunk, itt előtted soroltuk fel szeretteink nevét. Itt vannak leírva ebben a könyvben, és ezeken a lapokon, de legfőképpen a te könyvedben vannak beírva, akár az a 71 testvérünk, aki itt szörnyű körülmények között menekül és közben vesztette életét, az a kisfiú, akit partra vetett a víz, azok, akik a Sínai félszigeten vesztették az elmúlt héten az életüket, vagy Romániában, egy szórakozó helyen. De itt vannak mind drága szeretteink, akiket közelmúltban, vagy régebben bocsátottunk haza hozzád, mindannyian legyenek bekötve az élőknek a kötelékébe, vagy vigasztalást az itt haladunknak, legyen velünk a te kegyelmet, és mint azokban az ügyekben is hallgass meg, amelyeket itt kicsik és nagyok elét hoztunk. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön meg a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, hogy minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Most Galatai Péter testvérünk játszik a gyászolóknak, mindannyiunknak az ő játékával. Szeretnénk vigasztalást, bátorítást, reménységet is kínálni a testvéreiknek. Szíve nehéz, és ezzel a szép zenemivel, hogy ilyen meghalljuk, hogy mi is az. Chopin cis-moll notűn és jászkodál, ezek a művekkel készüljünk, aztán meg az fényítetésre is. Thank you.
Thank you.
Evangéliumban a 18. részében a 21. versről ezt olvassuk. Ekkor hozzámentünk Péter, mondta, Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem védkezni és néki megbocsátanom még 7-szer is? Mondta neki Jézus, nem mondom néked, hogy még 7-szer is, hanem még 77-szer is. Annak okáit hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akart vetni az ő szolgáiba, mikor pedig számot kezdett vetni, hoztak eléje egyet, aki 10 000 talentummal volt adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolta annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét, és gyermekeit, és mindenét, amilyen van, és fizessenek. Beborulván azért a szolga előtte, könyörgött neki, mondván, Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az Úr pedig megszállván azt a szolgát, elbocsátotta őt, és az adósságot is elengedte neki. Kimenvén pedig az a szolga találkozott egyen az ő szolgatársai közül, aki 100 dénárral volt neki adós, és megragadván azt folytogatta, mondván, fizet meg nékem, amiben tartozol. Levonulván azért az ő szolgatársa, az ő lábai elé könyörgött neki, mondván, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akarta, hanem elmenvén börtönbe vetette néknek, megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek, feledték, megszomorodtak, és elmenvén mindent megjelentettek az ő uruknak, amik történtek. Akkor előhívatván jött az ő ura, mondta neki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedte néked, mivel hogy könyörgött. Nem kellett volna én néked is könyörülni, de te szolgatás azon, amiképpen én is könyörültem te rajta. És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhírok kezébe, még nem megfizeti mind, amivel tartozik. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek a szívetekből, meg nem bocsátjátok ki az ő atya fiának, az ő vétkeiket. Kedves gyülekezet, a megbocsátás, elengedés a másik iránti haragtól, neheztelésből való megszabadulás illetőknek talán a legnehezebb ügye, és sokszor ez a probléma még a végső búcsúnál, végső földi búcsúnál is nyomaszt bennünket. Vannak, akik szeretteik sírjához további perlekedés céljából járnak vissza, és hát ott nem lehet a szemrehányásra mit mondani, ott el kell némán viselnie a másik félnek, még aki itt maradt, az kesereg és hibáztat, és hát megpróbálja maga igazán az elmúltra a szemben érvényesíteni. Szóval nem könnyű dolog ez, és ma, amikor az imádság végén a mi atyánkot mondtuk, akkor megint nem figyeltünk abban egy nagyon nehéz mondatra, amiben gyakorlatilag hátkot kérünk magunkra, abban az esetben, ha mi nem tudnánk megbocsátani azt, amit ellenünk bárki vétett. Mert azt mondtuk, ha én jól hallottam, mert én is így mondtam egyébként, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőt. Nem úgy szól ez az ima, hogy bocsáss meg, és majd mi is megpróbálunk téged ebben követni, hanem úgy bocsáss meg a vétkeinket, ahogy mi megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. Nagyon kínos, hogy ezt elmondtuk már eddig legalább ezerszer, de lehet, hogy sokkal többször, és hát az Isten várja, hogy egyszer komolyan vegyük a saját imánkat. Nem biztos, hogy neki kéne meghallgatni, hanem neki maguknak. Szóval nehéz ügy ez, és itt egy olyan beszélgetés után hangzik el ez a kis mese, amit Jézus példabeszédként, vásárként a többiek elé hoz, olyan tanítás után, amiben arra próbálta rávenni a tanítványait, hogy hogyan kezeljék, ha valaki vétkezik ellenük elő dolgát, meg ők négy szent közt, ha hallgatnák, megnyertet, atyát, fiát, ha pedig nem hallgat rá, védj magad mellé egy vagy két tanút, aztán, ha azokra se hallgat, mondd el a gyülekezet előtt, és ha ezután is eredménytelenül marad ez a próbálkozásod, akkor tekints őt olyannak, és a vámszető. Milyen bölcs szavak ezek, nem küldtőjük világtá haragunkat, hanem megpróbálunk először négy szent közt, aztán tanúk jelenlétében, közösség előtt végére járni a dolgoknak, meg kellene tartani, kicsit lassan ez, mint amit szoktuk csinálni, mert olykor még eszközt is veszünk a kezünkbe, hogy elégtételt vegyünk. Szóval nem könnyű ez a tette, csak azt akartam ezzel érzékelni. A szemfüles és gyorsan megszólaló Péter ezután, a tanítás után veti fel az ő kérdését. Az volt a kortársaknak az álláspontja, hogy egy ellenségünk vagy egy haragosunk legfeljebb háromszor hosszantak bennünket úgy, hogy kötelesek vagyunk neki megbocsátani. Ez se kevés, de Péter megtolja még négyjel, hogy legyen egy kerek szent szám, és azt mondja, hogy hétszer is lehetséges-e még? Még azt is el tudom képzelni, hogy az ő megint csak erős egyéniségű András öccse volt az, aki őt egyszer ilyen helyzetbe hozta, és Péter megszámolta. Ez már a hetedik szemtelenség és tiszteletlenség. Köteles vagyok én hát egyszer is bocsánatot adni. Erre mondja Jézus ezt a túlzást, így eltúlozva a dolgot, hogy még 77-szer is. Ennek is van bibliai alapja, Mózes első könyvben, negyedik részében Lámek kérkedik, vagy vallja be, hogy valakit megölt, mert az megütötte őt, és hogyha 7-szer is a bosszú Káinért, akkor 77-szeres Lámekért. Erre utal talán Jézus a végtelen, kiengesztelhetetlen bosszúval szemben a végtelen kiengesztelődés, megbocsátás és elfogadás az a Jézusi minta. És aztán elmond egy provokatív példabeszéd. És itt csak három dologról röviden akarok szólni, időnk elfelelődött, de talán nem baj, akiknek volt szívükben bánatuk, azok hallották, hogy a gyülekezet együtt érzett velük, és akiknek nem volt, azok pedig szeretnek. röviden, hadd szóljon az ige is. Az egyik, amiről Jézus itt tanít, az Istennek ez a elképzelhetetlen és felülmúlhatatlan kegyelme, irgalma és kiengesztelődésre való készsége. Az rögzül bennünk, hogy Isten egy szigorú bíró, aki minden pici vétket, balfogás számon tart, följegyez, és a végén hát annyi körmüst, vagy pálcaütést, vagy nem tudom, mérjövet méret ránk, ahányszor a dolgokat elfogtottuk. Hát nagyon kevés maradna belőlük a profává törvény, hogyha ez így volna, és hát nagyon sok jót kellene tennünk a primitív elképzelésük szerint, egy rossz cselekedetet, egy jó dolgokkal kellene alulni. Jézus megint csak egy túlzó képtelen képet használ, amikor azt mondja, képtelen kép milyen szózalom ez. Szóval azt mondja, hogy volt egy ember, aki 10 000 talentummal volt adós, és valószínűleg hihetetlenül gazdag volt a királya, hogy ezt csak a rovancsnál, az elszámolásnál vette észre. Mert eddig nem tűnt fel, hogy kifolyt a költségvetésből egy ilyen hihetetlen összeg. Nekünk feltűnik, ha kifolyik a magyar költségvetésből, ki szokott folyni. Néhány talentum, nem is kevés. De itt ez egy olyan világ volt, ahol ezt számon kérték, nem mindenütt kérik számon az ilyen költségvetésből kifolyt összegeket, és nem mindig van olyan, aki ezt megtehet. Itt igen. Csak hogy el tudjuk képzelni, hogy ez mekkora összeg, nagyon nehéz ezt forintra átváltani, de Herodes királynak az évi jövedelme 900 talentum volt, hogy ugyanannyi kérte ez, mint Salamon jövedelme, akinek 2000 talentum volt az évi reménytele és jövedelme. Híresen gazdag királynak tekintették őt, tehát vagy 5 év, vagy 12 év teljes királyi költségvetése úszott el csöndben valakinek a hűtlen kezelése és tolvajkodása következményenként. És még képtelenebb a leleplezett embernek a könyörgése, aki azt mondja, hogy addig várjatok, amíg mindezt visszafizetem. A feleségem szokta mondani azt, hogy na, addig álljon vívó állásban, amíg ez a dolog meg nem oldódik. Hát bármit mondhat ez az ember, 10 000 talentumot elkölteni, talán nem olyan nehéz elherdálni a pénzt, az gyorsabban megy, mint azt visszaadni. Nem lehet visszaadni. És a bölcs és nagyvonalú király, látva az előtte gilisztaként tekergő adóst, azt mondja neki, hogy hát menj, elengedem, amivel tartoztál, megesik rajta a szíve. És Jézus azt akarja, hogy mi azt az Istent, akivel papok annyit ijesztettek el, én ezt igyekeztem elkerülni itt, de nem azért, mert olyan látszívű lennék, hanem mert ez az igazság. Az Isten mindig szerette a világot, az emberek nem szerették önmagukat és egymást, és a saját gaztetteiket szívesen halmozták az Isten hátára, bújtak mögé, és tették felelőssé azt a gaztettei következményeiért, de az Isten szerette a világot, ezért alkotta, és örökkévaló szeretettel szereti. Sokszor a búcsúzáskor Jeremiástól vesszük azt a szép mondatot, amit rajta keresztül üzen az Úr, örökkévaló szeretettel szerettelek én, ezért öleltelek magamhoz hűségesen. Igen, így van, ez az igazság, ez az Istennek az igazi arca, ami persze a magunk képére, a magunk gyűlölködő képére próbáljuk őt faragni, és azt képzelni, hogy de ilyen az Isten. Milyen lesz az ítélet, nem tudjuk, mert van ebben a szövegben erről is szó, és célszerű komolyan venni ezeket a szavakat, és mindjárt hadd jussunk túl még egy problémán, és pedig azon, hogy ez a végtelen, irgalmasságú Isten vajon Minden esetben ilyen nagyvonalú lesz-e?
Emlékszem a második világháború utáni szörnyű összegzésekben egy elég naív evangélikus lelkész, aki amit 39-től végig 45-ig koncentrációs táborban volt, de mégis felvetette ezt a naív gondolatot, hogy lehet, hogy Hitler sem jutott volna oda, ahová jutott volna, ha valaki igazi hatalommal hirdette volna neki az evangéliumot. Én ezt naív dolognak gondolom, és eszembe jut az, hogy Jézus sem tudta az evangéliumot igazi erővel képviselni, Herodes, Pilátus és a többiek között. Meg tudta menteni a mellette keresztván végvonaglásban lévő bűnözőt, ma velem leszel a paradicsomban, mondta neki, de nem hirdette ezt Pilátusnak, és Herodesnek is a többieknek. Nem tudunk minden kérdésre választ adni, a fáraó és az ilyen igazi nagy gazemberek helyzete más, ezért mondja a második Zsoltár, hogy ti rettegjetek az Istentől, igen, mert Isten bizonyos hatalmat, bizonyos jogokat lead ezeknek a földi uraknak, és az ő elszámoltatásuk más lesz. Ezzel nem tudunk, nem akarunk foglalkozni, és nem akarunk ennek nyomán abba se beleveszni, hogyha ott megbicsaklik az isteni irgalomban, mégis tud Isten olyan követ teremteni, amit ő sem tud felemelni, akkor nem tudunk az ő irgalmasságával mit kezdeni. De általában akkor szoktunk ilyen nagyon igazság szeretők és kemény szívűek lenni, amikor a mi irgalmasságunkkal van baj, már bocsánatot kérek. Tehát amikor az Isten ilyen kérlelhetetlen, kemény, elviselhetetlen képen jelenik meg előttünk, akkor ennek a háta mögött mindig arról van szó, hogy én pedig egészen pitiánek ügyekben nem tudok dűlőre jutni és kiengesztelődni. Mert ennek a kis történetnek ez a, mondjuk így, a harmadik üzenete. A második az volt, hogy nem mindenütt lehet, de ehhez majd még visszatérünk mindenütt hirdetni az irgalmasságot. De a második dolog, ami bennünket igazán kell, hogy izgasson, hogy hogyan vagyunk mi ezzel. Hogy van-e bennünk legalábbis egy csekély nagyvonalúság, ha nem is az érzelmek terén, de a kultúrát együttélésnek a keretei között, ami legalább a köszönést, a közlekedést, a normális kapcsolattartást lehetővé teszi. Nagyon sokszor nincs, ennyi sincs. És erre mondja Jézus a történet folytatásaként ezt a részletet, íme itt van egy másik ember, aki meg ennek, ami nagy adósunknak tartozik, egy összeggel, amit megint csak így megpróbáltam tegnap kiszámolni, hát körülbelül az 1 milliómod része, legfeljebb az 1 milliómod része annak, amivel ez a nagy adós az ő urának tartozik. Semmi kis pénz. Még egy rabszolgát sem lehet, egy szamarat nem lehetett volna ezen az összegen megvásárolni. De nem bírja elviselni az, akinek tartoznak. És addig gyötri ezt a szerencsétlen, még végül az adósok börtönében nem záratja, mondván, hogy onnan ki nem jön, amíg meg nem adja azt, amivel neki tartozott. És hát itt a többiek háborodnak végül fel, hogy sokszor hiányzik belőlünk ez a szent harc, ez a felháborodás. Ugye valahogy úgy van, hogy az igazi nagy tolvajok, az emberek, azok elkerülik a felelősséggel más, nem tudom, láttunk-e már ilyet. Emlékszem arra a szegény asszonyra, aki egy mani paprikáért került 2 évre a börtönbe, ahol majdnem meghalt, mert vagy hát gyógyulást is kapott, lehet, hogy a 2-3 szoros kapcsolata egymással, de engedély nélkül egy villamos megállóval egy mani paprikát árult. És ő 2 évre börtönbe került, miközben mások építenek saját terpükön egy kazánházat 3,5 milliárd forintból, és meg se rezdül már a szempontnál se. És ennél még nagyobb tolvajságok is vannak. De nem háborodunk fel, mint ahogy ezek a szolgatársak itt megrendültek, és elmentek panaszkodni a királyhoz. Néha mi is imádságban dolgunk az Úr előtt. Úrunk, jól van ez így, ez a dolog. Lehet, hogy azt látná, hogy ne csak nekünk mondjuk mindezt. És akkor jön, itt érek vissza a harmadik üzenetéhez ennek a mai igéknek, hogy vajon van olyan pillanat, amikor ez a bocsánat nem tud működni. Ez a nagyvonalúság nem tud működni. Talán ebben az izgalmatlan hozzáállásban leleteződött ember esetében, aki nem tud megbocsátani, noha neki mindent megbocsátottak. És ott sincs az, hogy valami nagyon durva ítéletet kap, hanem az szerint ítélik meg őt, amit ő mondott korábban könyörgésében, hogy adjatok haladékot, amíg megadunk. Hát azt mondják neki, hogy akkor most lefogunk téged addig, amíg mindent meg nem adsz. Te mondtad, hogy majd megadod, hát legyen. Tedd jóvá azt, amit elrontottál. Jézus azzal zárja ezt a gondolatot, ha ti szívetekből meg nem bocsátjátok kinek-kinek az ellenetek való vétkét, ami nem összehasonlítható azzal, amit Isten megbocsát. Mondom, hagyjuk ki ebből a soha emlékeit és mindazokat a szörnyű dolgokat, amelyekkel nem tudunk mit kezdeni, nem tudunk megbékélni, csak gyászolni tudunk és együtt sírni. A sírókkal, de a magunk ügyeire nézve. Segítsen nekünk ez a példázat, hogy az egész terülés után tudunk lépni. Amen. Urvasorok közösségünk is van mindig, amikor ahol első vasárnapjához érkezünk, a 32. dicséret első versét énekelünk el, és közben akik részt kívánunk venni, készüljenek a hátul álló uratnak, amelyikben van még egy esetben. Tudok, hogy előre jönnének választóra állni én tapasztalatból. az Úr asztalának vendége akar lenni a én következő verse alatt. Jöjjön ide.
Thank you.
adta nekünk ehhez a kitartást, bátorságot. Köszönjük neked elődeinket, akik előttük jártak ezzel az úton is. Köszönjük, hogy elhívtál a szeretetet tudni és a
békében. Menjetek békében is az Úr legyen. Megkezdett ének hallani, bentét éneként, örök tisztára. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereját, és adjon békességet.